Nagy nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és mint tudjátok, gyerekek, tiétek az elsőbség. Engedjétek meg, hogy egy pár szóban hozzátok szóljak. Tudom, hogy csalódás ér benneteket most, hiszen az elmúlt alkalmakon itt vetítettünk mindenféle érdekes dolgot. Most be kell érjétek az élő szóval, az én szavaimmal. Egy érdekes történetet szeretnék elmondani nektek, aminek nyilván van tanulsága. Maga a történet az akár a mese világából is származhat, tudnék, egy királyról szól, mint minden mese. Ennek a királynak, bár nagyon szeretett volna, nem lehet egy gyereke. És arra gondolt, hogy ezt az óriási hiányérzetet talán azzal lehetne valahogy feloldani, hogy magához fogad gyereket. De kit fogadjon magához? Milyen gyerek legyen az, akit ő magához fogad, aki akár majd a királyságot is és az uralkodást is örökölheti? És úgy gondolta, hogy talán a legbecsületesebb ember lesz az, akit ő fiává fogadhat. Összesereglettek a gyerekek óriási tömegben, és a király kihirdette, hogy az lesz a fia, aki a gyerekek közül a legbecsületesebb. Kiosztott minden egyes gyereknek egy marék virágmagot, és azt kérte a gyerekektől, hogy ezt ültessék el. És amikor ezek a virágmagok kikeltek, akkor hozzák el elé egy óriási nagy szemlére, egy óriási virágkarneválra, és akkor ő majd meglátja, hogy kinek a virágja a legszebb, és a nagyon szép virágok mögött ki a legbecsületesebb gyermek. Hát az egyik kisfiú kiemelkedett a többiek közül, talán róla szól igazán a történet, nem annyira a királyról, elültette a magokat. Nagyon-nagyon finom földbe öntözte, mindenfélét csinált velük, gondozta, éjjel-nappal figyelte, hogy vajon mikor bújnak ki ezek a kis hajtások, és szökkennek szárba, és nyitnak majd virágot. Hát hiába csinálta, az összes elképzelhető dolgot, a magok nem mozdultak. Megkérdezte az édesanyját, mit csináljon. Talán ültesd át, kisfiam. Átültette egy még nagyobb edénybe, még jobb földet tett az edénybe, és abba helyezte el a magvakat. Azután még locsolta is, és talán ott figyelt a várakozás reményében. Hát elérkezett a nagy szemle napja, és ennek a kisfiúnak nem nyíltak ki a virágai. Még csak ki se bújtak a földből. Felsorakoztak a gyerekek szebbnél szebb virágokkal, és hát szinte egymást túlszárnyalták mindazzal, amit odahoztak. A király végigment előttük, és egyetlen pillantást se vetett a gyerekekre. Egy ilyen barátságtalan arckifejezést öltött, nem igazán nyerte meg a tetszését egyik gyerek teljesítménye sem. Odaért a sor végére, ahol ez a kisfiú állt, pityergett, minden baja volt szegénykémnek, mert üres virágcserepet vitt oda. A királynak felderült az arca. Te vagy a legbecsületesebb az összes között. Mert tudjátok, gyerekek, megfőtt magvakat adtam oda mindannyiótoknak, egyik sem hajtott ki. Nem hajthatott ki. Akik tehát itt virágokkal jelentek meg, azok nem voltak igazán becsületesek. De ez a kisfiú, aki idehozta az üres cserepet, aki sírdogált felette, hogy nem sikerült igazán a virágokat előcsalogatni, ez a becsületes, mert ezekből a magvakból bizony virág sohasem hajtott volna ki. Mi ennek a tanulsága? Bizonyára megfogalmaztátok már magatoknak, hogy bármilyen következménnyel is jár, érdemes becsületesnek és igazmondónak lenni. Hát ennyi lett volna a mese, ami nem is annyira mese, mert akár az életben is megvalósulhatott volna. A tanulság még egyszer, legyetek igazmondók és becsületesek, mert a jutalma nem marad el. Akkor menjetek anyucihoz, vagy helyetekre. Kedves testvérem, egy olyan igét választottam, amit talán sokan közhelyszerűnek tekinthetnétek, hiszen az utóbbi években nem, de a korábbi években nagyon gyakran elhangzott. Ámos könyvének 4. fejezetében a 12. vers azt mondja, készülj Istened elé, ó Izrael. Ugye ez egy adventista környezetben méltán elhangzó ige, hiszen adventista Krisztusváró mi voltunkból, ez olyan szervesen következik, hogy várjuk a király megjelenését. Várjuk az üdvösség valóra válását, és ennek érdekében mindazt, amit az ige tanácsol, és mindazt, amit az Isten segítségként felajánl nekünk, igyekszünk igénybe venni, és ez a legdöntőbb, ami várakozásunkban, keresztény mi voltunkban, hogy készülünk a visszatérő Krisztus fogadására. 1854-ben azonban Ellen White megfogalmazza, hogy a Krisztusvárás, mint olyan egy közösségen belül egy kicsit aláhanyatlott. Már nem volt akkora lelkesedés, nem volt akkora vágyakozás, elindult az elegyháziasodás folyamata. Hogy az Isten a maga részéről kész mindig mindent segítségül felajánlani. A Biblia is így fogalmaz, hogy mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Tehát az Isten ajándékai rendelkezésünkre állnak, hogy felhasználjuk őket, hogy beépítsük az életünkbe, hogy ennek érdekében és ennek segítségével mi valósággal készüljünk Krisztus visszatérésére. Azt mondja egy másik helyen a Biblia, a Római Levél 8. fejezetében, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Persze az emberi megromlott természetnek van egy nagyon sajátos bonása, hogy nem szeret elfogadni. A maga büszkeségében úgy gondolja, hogy bizonyos dolgokat majd ő maga megold. Persze ezekből mindig kudarc származik, egymásnak feszülés, rivalizálás, és ki tudja, hogy még mi. És hogy az Isten segítsen ezen a népen, 1888-ban egy nagyon jelentőségteljes üzenettel kereste meg ezt a népet. Azért, hogy az üzenetre kerüljön a hangsúly, két magát is jelentéktelennek tartó fiatalember képviseletében szólalt meg az üzenet. Azt mondták egyesek, a nagy egyházvezetők, hogy a nyugati partról jött két jöttment. Képviseli most ezen a generálkonferencián mindazt, amit az Isten rájuk bízott. Ez volt az 1888-as üzenet, a hit általi megigazolás üzenete. És mindezt azért hozom ide elétek, mert ahogy abban az időben Isten ezt az üzenetet segítségül szánta, szinte egyetlen lehetőségként kínálta fel, hogy ebben a nagyon visszás és bonyolult helyzetben, amikor eszmei kérdések ürügyén feszültek egymásnak indulatok, hogy akkor megoldást jelentsen és megoldást nyújtson. Egészen újszerű megközelítésben került elő a hit általi megigazulás igazsága, tudnik világossá tették ezek a Bibliát igazán odaadóan kutató fiatalemberek, hogy az Isten az előlegezett bizalom, a szeretet elkötelező hatását alkalmazta arra, hogy az emberi életek megváltozzanak. Az előbbi ige is erre vonatkozott, tulajdon fiának nem kedvezett. Mindannyiunkért odaadta. Annak idején, amikor a mi köreinkben, úgy gondolom, hogy az Isten szándékából fakadóan, a korábbi szándékából fakadóan, 1985-re is érvényes, hogy gyógyításul adta. Hogy az akkori nehéz körülményekben az Isten a megoldást ajánlotta fel, amikor felelevenítette a mi soraink között ennek az üzenetnek a tartalmi oldalát. Akkor olyan, hogy is mondjam, olyan szinte földbe gyökerezett lábbal foglalkoztunk azzal a gondolattal, hogy az Isten a maga egyszülött fiát küldte ide közénk. És Krisztus felvette a mi elbukott emberi természetünket. Mi mindannyian szépen felöltözve jöttünk ide, ahogy az alkalomhoz illő, és bizonyára mindannyian visszariadnánk, hogyha egy kopott, egy koszos, egy elnyűlt kabátot kéne felvennünk. És ez a hasonlat még csak nem is igazán fejezi ki a lényeget. Krisztus felvette a mi bűntől megromlott emberi természetünket, azonosult velünk. Azt írja Ellen White, hogy sátorházát ott állította fel, az emberek sátrai állnak. Közösséget akart vállalni belünk, hogy ez a közösség, illetve ebben a közösségben, ebben a gyógyító környezetben az ember végre teljes bizalommal hozzátérjen. Mindenekben megkísértetett, mindenestől fogva hasonlatossá vált, azért, hogy befogadjuk. Mert valakik befogadják, hatalmat kapnak, hogy Isten fiaivá legyenek. Minden egyes isteni közeledés leglényege az, hogy Isten bizalmat akar építeni. Mert ebben a bizalmi környezetben tudunk igazán elfogadni. Tudjuk igazán elfogadni az Isten szeretetteljes közeledését. Tudjuk elfogadni a felkínált kegyelmet, tudjuk elfogadni a segítséget, mert enélkül nem megy. Ezért mondja a Biblia, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát ami nem ebből a bizalomból táplálkozik, nem az Isten szeretete által életre keltett bizalomból táplálkozik, ahol szükségszerűen tapad, ragad valamilyen önzés, az emberi lény leglényegéből táplálkozó önzés. Amikor az Isten szeretetéről beszélünk, amikor az előlegezett bizalomról beszélünk, amikor olyan kifejezéseket olvasunk a Bibliában, például a keresztséggel összefüggésben, ami eddig nem igazán volt hangsúlyos, hogy Krisztussal együtt megfeszítetünk, Krisztussal együtt új életre támadunk, és egy további tényezővel is megnöveli, kiterjeszti Isten ezt a megjelenését. Együtt ültet a mennyekben. Mindez múlt időben. Benne van az előlegezett bizalom, a jövő reménysége. És az az érdekes, hát több mint érdekes, hogy ilyen ígéretek ismeretében és birtokában nem igazán készülünk. Nem igazán vagyunk adventvárok. Tudom, a nem igazán szó nem igazán szimpatikus, de hát egy kicsit próbálom tompítani ennek a kijelentésnek a drasztikumát. Mondhatnám úgy is, hogy nem készülünk és nem törődünk vele. És Pál apostol meg is fogalmazza a zsidókhoz itt levélben, mi módon menekülnek meg azok, akik nem törődnek így nagy üdvösséggel. A bizonyságtételek első kötetében van Ellen White-nak egy nagyon érdekes hasonlata. Egy anyaországhoz tartoznak gyarmatok, és ezek a gyarmatok meglehetősen nehéz körülmények között élnek, ezért az anyaország útnak indított egy felszerelt hajót, mindennel ellátta, ami egy bajba jutott gyarmatnak, vagy egy távoli, hozzájuk tartozó szigetnek a segítségére lehet. Egyetlen parancsot kapott a kapitány, nem szabad sehol megállni, nem szabad semmilyen kitérőt tenni, célirányosan el kell juttatni a segélyszállítmányt az érintett bajban lévő területre. És azt írja a bizonyságtételek első kötetében, hogy éppen ennek a parancsnak nem tett eleget a hajókapitánya. Betért különböző kikötőkbe, és a segélyszállítmány portékáit kezdte a cserekereskedelem eszközévé tenni. És ezért azok az országok, ahol ínség volt, hihetetlen kárt szenvedtek. És ezzel az adventi művet jellemezte. Az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Valamennyi eszköz és valamennyi lehetőség a birtokunkban van, a saját gyógyulásunk szempontjából is, de sok egyéb dologgal foglalatoskodunk. Ma már rendkívül fontos az, hogy bizonyos egyházi vezetők PhD-vel rendelkezzenek. Nagyon fontos. Aztán sok egyéb járulékos az alapvető üzenetünket, csak periférikusan érintő kérdésekkel foglalkozunk. Nagyon sok egyházi ember pszichológusi végzettséget is szerzett magának, hogy hatékonyabb legyen. És sorolhatnám, hogy hányféle úton és módon lehet apró pénzre váltani, és célit tévesztve haladni előre, úgymond az Isten által kijelölt úton, csak hogy az az út már nem annyira az Isten által kijelölt. Egyetlen dolgunk van itt ezen a földön, felkészülni Krisztus fogadására, és felkészíteni. Izrael népe is ezt a megbízatást kapta, nem igazán tett eleget ennek az isteni elvárásnak, élte a maga életét, és ezért a megváltás műve kárt szenvedett. Óriási felelősséget hordozunk, miután az Isten hívását elfogadtuk. Miután az Isten jósága megérintett minket. A Krisztus szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. És ezek ismeretében és birtokában más utakat és más célokat követve járni bizony óriási felelősséget jelent. Mi a 88-as üzenet lényege? Erre van szükségük az embereknek. A Krisztus szorongató szeretetére. Hallgattam én is egy prédikációt, ritkán nyílik alkalmam erre, és a prédikátor a lényeget megragadva kifejezésre juttatta azt, hogy egyetlen Isten által egyetlen motiváció fogadható el. Ez pedig a Krisztus szeretete. Minden egyéb indíték a menny szempontjából indiferens, értéktelen, és nem viszi előre a Krisztus ügyét. Azt mondja Pál apostol is, aki sok-sok utat bejárt, Athénben prédikált sokféléről, költőkre hivatkozva, sok egyéb üzenetet és gondolatot vitt bele a mondani valójába, és utána, amikor ennek némileg a kudarcát is megélte, akkor megfogalmazta azt, hogy nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Ez az egyetlen gyógyszer. A Krisztus szorongató szeretete. Úrvacsora kapcsán szoktam hivatkozni rá, engedjétek meg, hogy most is felidézzem. A Galata beliekhez írott levében Pál apostol azt mondja a Galata belieknek, akik a Krisztus szeretetéről levették a tekintetüket, és sok egyéb elképzelést foganatosítottak, azt mondja nekik, hogy ti hatástalanná tettétek a Krisztust. Ha az egyetlen gyógyszer Krisztus szorongató szeretete hatástalanná tenni azt, ami egyedül gyógyít, óriási kártétel. Az úrvacsora szereztetési ígéiben is ott található ez, hogy egyesek nem becsülik a Krisztus testét. Állítsuk egymással szembe a két gondolatot. Krisztus szorongató szeretete nem becsüli a Krisztus testét. Miközben a Krisztus áldozata az egyetlen gyógyszer, az iránt közönösen viszonyulni, vagy érintőlegesen, vagy felszínesen, vagy nem az egész lényünket odaszánva, bizony óriási károkozást jelent. Úgy felfokozódott bennem mindennek a jelentősége, amikor az elmúlt hónapokban például azzal foglalkoztam, hogy a gondolkodás elvesztett művészete valamilyen módon kötődik a nevemhez, amikor átgondoltam mindazt, ami abban a könyvben és az egyéb ezzel kapcsolatos könyvekben található, és úgy megfogalmazódott bennem, hogy a gyógyulást az Isten megint valami újféle eszköz, valami egészen más megközelítés formájában helyezte elérhető közelségbe. Azt írják az agykutatók, hogy minden gondolat átformál. És hogy Pál elmondja, hogy minden gondolatot ejtsünk fogjul, és amik csak igazak, amik csak helyesek. És így felvetődik az óriási kérdés, hogy vajon foglalkozom-e olyan gondolatokkal, amelyek a menny szempontjából nem értékesek. Mert ha foglalkozom, ezek a gondolatok is változtatnak az agy struktúráján. Olyanná, amilyen a gondolat tartalma. És egy olyan időkeretben, amikor a leglényegesebb a Krisztus visszatérésére való készülés, akkor vajon megengedhetjük-e magunknak azt, hogy mindenféle egyéb dologgal foglalkozunk. Megfigyeltem embereket, nem nagyon kellett különösebb figyelmet fordítani rá, de azt mondja a Biblia, hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk. Mivel foglalkozunk a legszívesebben? Milyen gondolatoknál időzünk leginkább? Ha számunkra Krisztus visszatérése fontos, és üzenetünk leglényege, és állítólag bennünket a Krisztus szerelme szorongat és kötelez el egy másfajta életre, akkor nem ezzel kelünk és ezzel fekszünk. Akkor nem ez a központi gondolat. Nem ez, ami hajtóerőként jelen van az életünkben. Ha ez képes minden egyébbel foglalkozunk, akkor ez a minden egyéb formálja a gondolkodásunkat, márpedig azt írja Ellen White, hogy a gondolatok és az érzések együttesen alkotják a jellemünket. És a jellem az, ami bennünket az Isten országára alkalmassá tesz. Az Isten jellemét is az Isten gondolatai és a gondolatokból származó érzelmek alkotják. És hogyha én az Isten képmására kell, hogy átalakuljak, akkor nekem az Isten gondolataival kell foglalkoznom, és majd megjelennek az életemben az Isten gondolataiból származó érzések, és ezek alkotják az én jellememet, amelyek engem az Isten országára alkalmassá tesznek. Ha nem az Isten gondolataival foglalkozom, nem ez tölti ki az életemben a legdöntőbb és a legfontosabb helyet, akkor azokra a gondolatokra fogok átalakulni, amilyenekkel foglalkozom. Ez egy olyan hihetetlenül erőteljes törvényszerűség, hogy például ezek az agykutatók megfogalmazzák azt is, hogy a tudomány ott liheg a Biblia nyomában. Mert hogy a tudomány újabban fedezte fel azt, amit a Biblia már nagyon régen megfogalmazott. És egyetlen ige, amit a múlt alkalommal is idéztem, szinte ezt az egészet összefoglalja. Azt mondja a példabeszédek könyve, ahogy az ember szívében gondolkodik, az ő maga. Ahogy én gondolkodom, az vagyok. Nem kell semmiféle agykutatással összefüggő gondolatot ide csempészni. Ha ezt úgy a maga valós mondani valójában átgondoljuk, az vagyok, ahogy gondolkodom. Milyenek a gondolataim? Hát jobb erről nem beszélni. De az vagyok, amilyenek a gondolataim. Megengedhetem a magamnak egy ilyen kiélezett helyzetben, Krisztus visszatéréséhez ennyire közel, hogy mindenféle gondolattal töltsem ki a tudatomat. Hogy sokkal szívesebben veszek a kezembe adott esetben egy bulvárlapot, mint mondjuk másfajta kegyes olvasmányt. Mert azok túl nehéz olvasni való. Nekem kell valami laza, ennyi borzasztó, nehéz idegi terhelés után nekem már valami lazább és könnyebb üzenetre van szükségem. Olyanná formálódok, amilyen gondolatok ezekben a bizonyos kezemben vett lapokban vannak. Ezekhez érzelmek társulnak, és ezek így együtt formálnak engem. Elolvasom, hogy XY színésszel mi történt. Hát jó, megbotránkozott, mert hogy mi történik a világban, borzasztó, de kéne nekem ezzel foglalkozni? Kell nekem ilyen gondolatokkal foglalkozva ezeknél a témáknál elidőzni? Ezt az egyetlen gondolatot vigyétek el, legyetek szívesek. Minden egyes gondolat kivétel nélkül formál, kimutathatóan, képalkotó eljárásokkal a nyomába eredtek ennek, és megfigyelték, hogy milyen idegi kisülések következnek be, és milyen agyi változások egy-egy gondolat nyomán. És ezek a gondolatok negatív erkölcs és értelmi tartalommal vannak megtöltve, ennek megfelelő lesz a változás. Tehát, hogyha valakinek lenne képessége, lehetősége arra, hogy most ebben az állapotban megvizsgálja az agyamat, fogalmat alkothatna arról, hogy én milyen erkölcsi tartalommal és milyen gondolati tartalommal élem az életemet, pillanatnyilag milyen állapotban vagyok a mennyre való alkalmassá váláshoz, vagy milyenben éppen nem vagyok. Azóta, amióta én ezt a gondolatot úgy befogadtam, hát hogy is mondjam, egy kicsit úgy rám telepedett a szorongás. Hogy hú, hát ebbe azért nem gondoltam bele, hogy minden gondolat, tényleg? És mennyi fölösleges percet töltöttem el hiába való olvasmányokkal. Ezek mind formáltak engem. Olyan vagyok, amilyen ezeknek az olvasmányoknak a tartalma. Hát olyan vagyok. Olyan vagyok, de hogyha megszívlelek akár csak egy-két igét, mégpedig a Krisztus szorongató szeretetének a késztető hatása alatt, hogy amik csak igazak, amik csak nemesek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, akkor ezekről. És ezek majd formálnak engem, olyanná, amilyen tartalommal bírnak. És mit jelent például az, hogy minden gondolatot fogjul ejteni a Krisztusnak való engedelmességre? Gondolom?
Nem.
Itt a darást tudjuk, nem probléma. Ez is egy olyan dolog, ami megmondom nektek, hogy hogy működik. Úgy működik, ahogy a krisztusi példázatban, amikor a mag különböző helyekre esik. És vannak madarak, amelyek az útfélre esett magot felkapkodják. Ez a darázs most egyfajta madár szerepét töltötte be, mert ugyan én itt kiteszem a szívem, lelkem, szerintem fontos dolgokról beszélek, de hát úgy látszik, hogy bizonyos egyéb tényezők talán pillanatnyilag fontosabbak. Ezt csak azért mondtam, mert ilyenek vagyunk. Csapong a gondolat. Csapong? Hol ír a Biblia csapongó gondolatról? A 73. Zsoltárban. Azt mondja gonoszokról, ti nem vagytok azok, nem azért mondom, de azt mondja, hogy a gonoszok jó szerencséjére irigykedtem. Halálukig nincsenek kínjaik, erejük állandó, a kövérség miatt kinnülnek szemeik, gondolataik csaponganak. Na szóval, ha hagyjuk elterelni a gondolatunkat a fontos dologról, kevésbé fontos irányába, ez is összefügg azzal az ígével, hogy minden gondolatot fogjul ejteni. Igen érdekes a darázs, nagyon érdekes, itt zúg, mikor fog bennünket megcsípni. Hát nem kell ebben reménykedni, észreveszem, hogy a gondolatom nem ott van, ahol lennie kell. Mit csinálok? Fogjul ejtem ezt a gondolatot, visszairányítom a figyelmemet arra, amiről most éppen szó van, ha ez fontos számomra. Mert ha Krisztus visszatérésére készülök, és olyanná válok, amilyenni a gondolataim formálnak, akkor ez a gondolat nem biztos, hogy a Krisztus visszatérésére való készülés szempontjából túl számottevő. Amiről én beszélek az ige kapcsán, az talán egy kicsit fontosabb. De ez nem korholás, csak kiváltképpen kínálkozó lehetőség számomra, hogy megmutassam, hogy hogy működik az agyunk. És hogy tud az ördög egy pillanat műve alatt gondolati síkon elterelni bennünket lényeges dolgokról. És ott rekedünk. Imádság ködben nem szoktunk csapongani? Hát dehogy nem. Bibliaolvasás ködben nem szoktak a gondolataink elkalandozni? Dehogy nem. Mi a megoldás? Minden gondolatot fogjul ejteni a Krisztusnak való engedelmességre. Mert az a fontos. Ha engem a Krisztus szeretete megragadott, és azonosulok azzal a páli megközelítéssel, hogy a Krisztus szorongató szeretete az egyetlen értelmes keresztényhez illő motiváció, mondhatnék példákat. Tudom, hogy közületek többen már ugye az én korosztályomból valók, már talán vissza se emlékeznek azokra az időkre, akkor, amikor vagy udvaroltak, vagy nekik udvaroltak. De az az időszak például arról szólt, hogy én nem tudtam másra gondolni, csak arra valakire, aki fontos nekem. Nem? Hát a Krisztus fontos nekem. Akkor például olyan réveteg, tekintettel néztem a világba, és hiába szóltak hozzám, észre se vettem, mert a gondolataim ott időztek. Hát hogyha Krisztust ennyire szeretjük, és ennyire ragaszkodunk hozzá, nem látok igazán ilyen révetek tekinteteket, amelyek ugye Krisztusnál időznének, de hát ezt majd ti eldöntitek otthon. Minden esetre a Bibliában ott van a tanács, minden gondolatot fogjul ejteni a Krisztusnak való engedelmességre. Amikor csaponga gondolat, az nem biztos, hogy erkölcsi, minősítéssel társul, de azzal mindenképpen, hogy most nem azzal foglalkozom, ami a legfontosabb. A gondolataim olyan irányba terelődnek, amelyek a menny szempontjából talán nem annyira értékesek. És mi történik ilyenkor? Maga a kereszténység válik tudatos dologgá, Isten és ember közösségének a tudatos felvállalásává és az Isten gondolataival való tudatos foglalatossággá. Mert azt írja Ellen White, hogy társulás, az üdvösség társulás együttmunkálkodás révén jön létre. Mi ebben az én dolgom? Fogjul ejtsem a gondolataimat. És tudatosan, amelyek csak igazak, amik nemesek, ha van valami erény, ezekkel foglalkozzam. Ez az én részem. És mindezt azért teszi könnyűvé az Isten, mert állítólag Krisztus szerelme szorongat. Ha Krisztus szerelme szorongat, akkor nem nagy megterhelés mondjuk Krisztussal foglalkozni. Akkor vele kelek, vele fekszek. Ellen White azért nagyon visszafogottan ad tanácsot, amikor azt mondja, töltsünk naponta egy csendes órát a keresztövénél. Egy nap mi a 24-hez képest? Olyan óriási dolog. És azt mondja, hogy ez elég lenne ahhoz, hogy a mi tudatunkat átformálja, hogy az Isten országára érdemi módon készüljünk. De este, amikor már lefekszünk, olyan álmosak vagyunk, hogy csak tessék, lássék, imádkozunk, mert ugye egész nap húztuk az igát, és annyira meg vagyunk terhelve mindenféle dolog, amíg hazamegyünk, még ezzel kell foglalkozni, azzal kell, ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni. Hát tudjuk, hogy imádkozni is kell, meg egy kis igét is kellene olvasni, de hát olykor csak formálisan tudunk ennek a külső igénynek, mert adott esetben talán már ez nem is belső igény, eleget tenni. Ezt az igét közhelynek tekintjük, amivel kezdtem. Készülj Istened elé, Izrael. Fontos vagy nem fontos? Krisztus visszatérése mindent eldönt. Vagy felkészültem, vagy nem készültem fel. Azután már esély nincs. És azt írja a zsidókhoz itt levében Pál, ma ha az ő szavát halljátok. Nem tudom, hogy ez a szó elhaladszott-e mindenhová, de én úgy gondolom, hogy remélem, hogy igen. Mi a megoldás? Minden gondolatot fogjul ejteni, amik csak igazak, amik csak nemesek, ha van valami erény, ezekkel foglalkozni. És mindez a kereszténységünkből fakad. Ha keresztény vagyok, akkor a fontossági sorrendek megjelennek. Akkor mi van az első helyen, ha én keresztény vagyok? Hát Krisztus, aki a maga szeretetével elkötelezett. Ha nem vagyok keresztény, akkor nem. És aki nem keresztény, annál nem. Tehát ez is egyfajta megközelítési lehetőség, hogy magammal egy kicsit elbeszélgetve mérleget készítsek. Ki vagyok én? Az dönti el, hogy mivel foglalkozom. Nem csak Descartesnak van igaza, aki azt mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok, hanem ezt ki lehetne egészíteni azzal, hogy ahogy gondolkodom, az vagyok. Ez pedig a Bibliával kapcsolatos. Tehát ahogy gondolkodom, az vagyok, akkor ez eldönti, hogy keresztény vagyok-e vagy sem. És ezek a leegyszerűsített képletek remélem segítenek abban, hogy átgondoljuk, hogy kik vagyunk. Én remélem, hogy ez a mérlegkészítés majd azzal a pozitív eredménnyel párosul, hogy igaz, hogy voltak kilengéseim és kihágásaim, de azért, amikor a dolgok komolyra fordulnak, akkor tudom, hogy hol a helyem, és tudom, hogy kit kell keresni. Jóisten segítsen ebben mindannyiunknak. Amen.
Isten tisztelet befejezésével a gyülekezet keresse meg a 285-ös számú éneket, és imádság előtt az első, második, imádság után pedig a harmadik, negyedik versét énekeljük el. 285-ös számú ének első és második versét énekeljük.
Nagyanyja kivitte a másikat, talán nyugtalanul.
Yeah.
lehetőségekhez képest térdet hajtva mondjunk imád.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való, és kész vagy most is az egész mennyet ránk árasztani, csak hogy ne valljunk kárt a mi hitünkben, a mi kereszténységünkben. Köszönjük, Istenünk, hogy mindig te vagy a kezdeményező, mindig te vagy az, aki bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz minket, hogy mennyire ragaszkodsz hozzánk, hogy mennyire a javunkat akarod. Bocsáss meg nékünk, Urunk, az érdektelenségért. Bocsáss meg azért, hogy megelégszünk sokszor a Szentlélek csupán a szív felszínét érintő befolyásával. És bocsáss meg, Urunk, Istenünk, azért, hogy a te sok rendben megnyilatkozó szeretet megnyilvánulásaiddal sem törődünk igazán úgy, ahogy megérdemelnéd. Urunk, bocsáss meg, az érdektelenséget kérünk. És vaj, ha felszítanád mindannyiunk szívében azt a ragaszkodó, odaadó viszont szeretetet, ami a te szeretetedből táplálkozik. Úgy sajnáljuk, Urunk, hogy régóta így vagyunk, és nem is igazán merünk szóba állni azzal a kérdéssel, hogy vajon megtartatunk-e. Pedig tudjuk a lelkünk mélyén, a tudatalattinkban, hogy óriási tét forog kockán. Vagy alkalmassá válunk a te országod számára, mert hogy a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára bevégzed, vagy alkalmatlannak bizonyulunk, mert olyan dolgokkal is foglalkozunk, amelyek nem igazán fontosak, amelyek fontossági sorrend tekintetében messze-messze hátul kullognak azokhoz a fontos örök életünket érintő kérdésekhez képest, amit te olyan készséggel társz elénk. Urunk, segíts komolyan venni, hogy minden gondolat formál bennünket, és olyanná válunk, amilyenek ki, ami gondolataink alakítanak. Segíts, Urunk, segíts, hogyha elhatározásokra jutunk, akkor azok megvalósuljanak, mert te mellénk állsz, mert a szeretet elkötelező hatalmával segítesz nékünk abban, hogy kitartsunk melletted, és amik csak helyesek, amik csak igazak, azokkal foglalkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az új segítségnyújtást, hogy egészen gyakorlativá teszed azt, hogy hogyan lehet a te erkölcsi képmásodra átformálódni. Segíts ebben, kérünk mindannyiunknak személyesen. Amen.
Amen. 285-ös számú ének harmadik és negyedik versét énekeljük.